Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntök minden testvért, akik együtt vagyunk most, és akik ide érkeztek azért, hogy a mi Úrunkat, Istenünket magasztaljuk, és igéjét hallgassuk. Készüljünk erre, most a 117. Zsoltárunkat énekelve először. Helyünket elfoglalva most a 242. énekünket énekeljük mind a 7 verszakával. Tehát 242. dicséretünket keressük meg most. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most az apostolok cselekedeteiről írott könyv 20. fejezetéből hangzik hozzánk, a 17. verstől a 24. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Milétoszból azután elküldött Efézusba, és magához hívotta a gyülekezet véneit. Mikor azok megérkeztek hozzá, így beszélt hozzájuk, mármint Pál apostol. Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsia tartományába léptem, hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt? Szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, könnyek és megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek. Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként. Bizonyságot tettem zsidóknak is, meg görögöknek is az Istenhez való megtérésről, s a mi Urunkban, Jézusban való hitről. És most íme, én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, s hogy miért ott engem nem tudom, csak azt tudom, hogy a Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy fogság és nyomorúság vár rám. De én mindezekkel nem gondolok, sőt, még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. A mi Úrunk Istenünk tegye áldotta az ő igéjét életünkben, és mi ne csak a hallgatói legyünk a szavának, hanem a cselekvői is. Most helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, olyan nagy szeretet van amögött, hogy itt lehetünk ebben a csendben egymással testvéri közösségben, a te színed előtt. Nagy ajándék az, amikor megszólalsz, és a te szent lelked személyessé teszi ígédet. Köszönjük mindazt, amit eddig beszédeddel elvégeztél az életünkben. Köszönjük, hogy amikor megszólalsz, akkor mutatkozol be, akkor munkálsz a szívünkben hitet, akkor veszed el belőlünk a bizalmatlanságot, és ajándékozol meg benned vetett bizalommal. Sokszor zsákutcába tévedtünk már, megvalljuk, sokszor nagy kerülőket tettünk feleslegesen, mert nem mentünk az egyenes úton. Oly sokszor eltévedtünk, és kétségbe esve kiáltottunk hozzád, hogy mutasd a helyes irányt. Segíts minket, hogy a te szent lelked mindenkor vezéreljen, és mi mindenkor az ő vezetésére hallgatva tudjunk élni. Kérünk arra is, hogy ennek a hogyanját ismertesd most meg belünk, és bátoríts arra, hogy rábízzuk magunkat a te lelkedre. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat kegyelmesen. Ámen. Isten igének hallgatására készülve 466. dicséretünk második verszakát énekeljük. Isten igéje még az előbb ége szakasz mellett, ugyancsak az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a 21. fejezetből, a 7. verstől a 14. versig terjedő szakaszból hangzik hozzánk a következőképpen. Hajótunk végére érve, Tírusból Ptolemaiszba jutottunk, köszöntöttük a testvéreket, s ott maradtunk náluk egy napig. Másnap elindultunk, és megérkeztünk Cézáreába. Bementünk Fülöp evangélista házába, aki a hét közül való volt, és nála maradtunk. Neki volt 4 hajadon leánya, akik profétáltak. Több napon át tartózkodtunk ott, miközben lejött Júdeából egy Agabosz nevű proféta. Oda jött hozzánk, levette Pál övét, megkötözte vele saját kezét és lábát, és ezt mondta. Így szól a Szentlélek. Azt a férfit, aki ez az öv, így kötözik meg Jeruzsálemben a zsidók, és pogányok kezébe adják. Amikor ezt meghallottuk, a helybeliekkel együtt arra kértük Pált, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. De Pál így felelt. Miért sírtok, és miért keserítitek meg a szívemet? Hiszen én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézus nevéért. Amikor pedig nem hagyta magát meggyőzni, megnyugodtunk, és azt mondtuk, legyen meg az Úr akarata. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Benne vagyunk a presbiter választás folyamatában, ezt a testvérek is mindnyájan jól tudják. Két héttel ezelőtt az Isten tiszteletünkön már olvastuk Pál apostolnak ezt a vallomását, melyet az efézusi vénektől búcsúzva mondott el. Akkor is azért olvastuk, hogy eligazítást, útmutatást, tanácsot kérjünk, és kapjunk a mi Urunktól ehhez a folyamathoz. Az is elhangzott akkor, hogy a gyülekezet véneit a Szentlélek tette, a gyülekezet a nyáj őrizőivé. Azóta felmerült már és elhangzott a gyülekezetbe járók közül a kérdés, hogy hogyan is lehet felismerni Isten akaratát, megérteni ezt, hogy a Szentlélek téged presbiteri tisztségbe szeretne tenni, vagy éppen lehetne folytatni a sort, hogy gyermekmunkásként, ifjúsági munkásként, vagy szeretett szolgálatban tevékenykedőként szeretne látni téged. Fontos kérdés ez valóban. Honnan tudom ezt? Hogyan, miből ismerhetem fel? És hogyan, miből ismerhetjük fel mi a gyülekezet azt, hogy vajon kiket akar az Úr ezekben a tisztségekben, vagy a különböző szolgálati területeken látni? Egyáltalán hogyan vezet a Szentlélek bennünket? A felolvasott bibliai szakaszban azt látjuk, hogy Pált a Szentlélek Isten Jeruzsálembe küldi. Nem tudja, hogy mi éri majd őt ott. Csak annyit tesz számára világosra a Szentlélek, hogy fogság és nyomorúság vár rá. Ezt újra és újra megerősíti a lélek. Arról pedig részleteket is közöl a Szentírás, s hallottuk is a 21. fejezetből, hogy Cézáreában hogyan történt ez. Ott profécia hangzott el. Azt is hallottuk, hogy amikor ez a profécia elhangzott, akkor a helybeliek is, de még Pál apostolnak a munkatársai is le akarják beszélni az apostolt jeruzsálemi útjáról. Végül is, mégis eljutnak oda, hogy megnyugszanak, és ki tudják mondani azt, hogy legyen meg az Úr akarata. A legelső, amit mindenképpen föl kell ismernünk, és meg is kell fogalmaznunk, az az, hogy annak a története, hogy Pált egyáltalán vezethette a Szentlélek, nem így kezdődött. De nem is így született meg Pál apostol annak idején Tartuszban, hogy Isten az ő Szentlélek által már vezethette, akár ott az ő gyermeksége idején. Nem is hozta magával ezt a csodálatos képességet, nem örökölte a szüleitől vagy a nagyszüleitől. És bár azt is megtudjuk vallomásaiból, hogy a kor nagyszerű iskolájába járhatott, és kiváló professzortól tanulhatott, Gamáliel rabbitól, de erre ott sem volt lehetősége. Akkor kezdődött igazából minden, amikor egy alkalommal Damaszkuszba tartott, és ezen a damaszkuszi úton valami nagyon különöset élt át. Az az Úr Jézus Krisztus. Ezen az úton megállította őt, akinek a követőit ő üldözte. Ezért igyekezett Damaszkuszba is, hogy börtönbe zárja a Krisztusban hívőket. De a damaszkuszi hívek már megmenekülhettek, mert Pál apostol találkozhatott az Úr Jézus Krisztussal. És kiderül a vallomásaiból. Kiderül mindabból, ahogyan utána szólt, és ahogyan utána cselekedett, hogy az apostol ez a találkozás egészen lenyűgözte. Olyan élmény volt ez számára, amelyet soha többé nem lehetett kiradírozni a szívéből, amely minden további lépést meghatározott az életében. Jézus páratlan, utolérhetetlen kincsé vált az apostol számára. Olyanná lett számára, akiért ezután egyáltalán érdemes élni, sőt, akiért majd érdemes lesz meghalni is, akiért érdemes szenvedni, akiért érdemes terheket hordozni, akiért érdemes követté, hírnökké, apostollá válni az emberek között. Krisztusért mindent. Így adja át magát Pál az Úr Jézus Krisztusnak, és Jézus Krisztus pedig az ő szent lelke által beköltözik a szívébe. Csodálatos dolog ez, ami mindazokkal történik, akik rábízzák az életüket az Úr Jézusra. A szent lélek eljön, hogy velünk és bennünk éljen. A Szentlélek pedig azt teszi a hívőkkel, amit Jézus is tett, amikor a földön járt. Tanítja és vezeti őket, és képessé teszi őket arra, hogy megértsék Isten szavát. Jézus így van valójában velünk. Ennek pedig az a következménye, hogy Pál apostol úgy járt el az emberek között, mintha a láthatatlan Krisztus lenne ott jelen. A szavai Jézusról szóló és Krisztushoz hívő szavak. Arról szól, amit megtapasztalt Krisztus mellett. Örömhíre van, amely arról szól, hogy az Isten szeret téged, hogy Jézus Krisztusban eljött érted és utánad ide a földre. Pontosan ismeri az életedet, a helyzetedet. Ő a szabadítód. Pál apostol örömhíre arról a reménységről szól, hogy Krisztus jelenléte valóban örömmel töltheti meg, és békességessé teheti életünk napjait. De ez a reménység túl is mutat ezen az életen, túl az örök életre, a feltámadás valóságára. Másrészt az is kiderül, hogyha olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, vagy akár Pál apostolnak a leveleit, hogy nem csak úgy szól, és azt szólja, amit az ő ura bízott rá, hanem úgy is cselekszik, azt is cselekszik, és a tettei így válhatnak vigasztalássá, gyógyítássá, testi és lelki talpra állítássá. Ezek a tettek a szeretet, a másokért érzett és a mások gondja, baja iránti együttérzéssel betöltött felelősség az, ami ott van mögötte, és ami megszólal benne. és az is kiderül, hogy nincsenek sablonjai. Nincs kész recept, amelyet úgy előránt a zsebéből, és mehet minden a bevált úton. Minden pillanatban változóan, de mégis valahogy úgy cselekszik, ahogyan az Jézus Krisztus tenni. Ugye a szívünk mélyén valahol ott van az az érzés, az a vágy, hogy mi is szeretnénk valahogy így élni. De rögtön utána talán hozzátesszük, oda tesszük azt, hogy én nem vagyok erre képes. Lehet, hogy éppen ez hiányzik az életünkből. Hogyha így van, hogy éppen ez hiányzik az életünkből, akkor talán nem azt kellene végig gondolnunk, hogy lemondtunk-e már arról, hogy a magunk feje után menjünk. Tegnap délután egy kicsit beültem ide a templomba. Szerettem volna csendben lenni az Úrra figyelve. Persze, hányszor tapasztaljuk, hogy éppen ilyenkor támad körülöttünk lárma. Hát most is valami ilyesmi történt. Akaratlanul is fültanúja lettem egy nagymama és az unokája beszélgetésének. Beszélgetésének? Lehet, hogy ez a szó túlzás. A nagymama hangja körülbelül onnan a templom bejárata tájékáról hangzott. A gyermeké pedig valahonnan innen, erről a környékről, csak hát mind a kettő kívülről, az utcáról. A gyermek először az bizonygatta, hogy erre kell menni. A nagymama erre ezt válaszolta, hogy nem érdekel, szó szerint ezt, nem érdekel. Aztán a gyermek valamit mutatni akart a nagymamának, gyere, akkor nézd meg ezt itt. Hangzott a válasz, nem érdekel. És ez még vagy kétszer, háromszor, miközben a gyermek valamit mondott, nem érdekel, nem érdekel. A csendet, amire vágytam volna itt, hogy megtölte ez a kis jelenet, de aztán végül is nem bántam, mert hogy az Úr ezáltal is tanított és felhívta a figyelmemet valamire. Miközben arra, hogy vajon, ha a mi szavaink még kevésbé Krisztushoz hívók, és hogyha mi még kevésbé tudunk úgy cselekedni, mint ahogy az Úr Jézus Krisztus. Nem azért van, mert úgy reagálunk az Úr szavaira, mint ahogyan ez a nagymama az unokájáéra. Legfeljebb mi nem mondjuk ki így az Úrnak, hogy nem értek el, mert már jól nevelt keresztények vagyunk, és ilyet azért nem mondunk az Úrnak. Csak éppen úgy sunnyogunk el a Szentlélek Isten elől, hogy az felér egy ilyen nem érdekel kijelentéssel. Én még szeretnék ide vagy oda eljutni, ezért nem megyek most oda, ahová a Szentlélek szeretne küldeni. Vagy én még szeretném ezt vagy azt, a kedves tevékenységemet folytatni. Ezért nem cselekszem azt, amire most a Szentlélek Isten kér és indítani szeretne. Sokan szeretnénk, még Isten hívő gyermekei is. Uram, megyek ezen az úton, de légy segítségül. Segíts nekem előre jutni, célhoz érni ezen az úton. Menj előttem, hárítsd el az akadályokat, de ez az én utam. Mennyivel másabb, amikor már el tudunk oda jutni, hogy azt mondjuk, Uram, a Te utadon vezess engem. Milyen jó lenne, hogyha mi is már nem azért könyörögnénk, hogy az én utamon gyere velem, hanem azért, hogy mutasd meg az utat, hogy azon járjak. És hogyha ott van bennünk ez a készség az engedelmességre, akkor megtapasztalhatjuk mi is, hogy igaz Istennek az ígérete, az is, amit a Zsoltárok könyvében olvashatunk, hogy a szemeimmel tanácsollak téged. Maga Pál apostol írja ezt másik helyen, járjatok a lélek szerint, mármint, hogy a szent lélek szerint, a lélek vezetése szerint, mert hogy Isten gyermeke is kivonhatják magukat az ő vezetése alól, és elindulhatnak adott esetben egy másik úton. Ezért is olvashatunk az igében arról is, hogy a szent lelket lehet megbántani, megszomorítani, kioltani is. És akkor a Szentlélek által megújított értelmünk meghomályosodik, és sötétségbe kerülünk, és nem látjuk az utat, amelyen járnunk kellene, és talán csak tapogatózunk. És úgy érezzük, hogy ott vagyunk, egyedül vagyunk, magunkra maradtunk. Hogyan vezet hát az Isten szent lelke bennünket? Erre három pontban szeretnék most csak röviden válaszolni. Nyilván mindegyikről lehetne, akár egy-egy ige hirdetésben is részletesen beszélni. De hogy lássuk, hogy egyáltalán hogyan is vezet hát az Isten szent lelke. A legfontosabb az, hogy az Isten szent lelke az igéhez kapcsolva vezeti az ő gyermekeit. Jézus Krisztus a búcsú beszédében mondja azt, ha én elmegyek, más vigasztalót adok nektek. Ez a más vigasztaló, a Szent Lélek, eszetekbe juttatja majd mindazt, amit én mondtam nektek. Tehát úgy vezet bennünket a Szent Lélek Isten, hogy eszünkbe juttatja az igét, eszünkbe juttatja mind azt, amit az Úr Jézus Krisztus mondott. Oda kerülünk egy döntés elé. Nem tudom, hogy mit csináljak, hogyan döntsek. Akkor magamban elcsöndesedem, és kérem, Uram, segíts nekem életem e nehéz pontján, e nehéz döntésben. És akkor a Szentlélek eszembe juttatja azt, amit Jézus mondott. Eszembe juttatja azt az igét, amelyre éppen szükségem van. Eszembe juttatja azt a tanítást, amit lehet, hogy évekkel ezelőtt hallottam. De most szükségem van rá, és a Szentlélek elém hozza. Természetesen annak tudja eszébe juttatni az igét, akit érdekel is az Úr Jézus Krisztusnak a szava, akit érdekel az Isten beszéde, akinek fontos, hogy mit mond Jézus, akinek szívügye, hogy Isten igéjét egyre jobban megismerje és magáévá is tehesse. Pálnak is minden bizonnyal eszébe jutottak itt ebben a helyzetben is az Úr Jézus szavai. Nincs ugyan leírva, de azt gondolom, hogy eszébe juthatott az is, ami még ott rögtön azután hangzott el, vagy legalábbis néhány nap múlva, amikor Jézus ott a damaszkuszi úton megállította őt. És aztán megtudta, hogy mi a terve Jézusnak vele, hogy mi az ő küldetése. És elhangzott, hogy bizony sok nyomorúságban lesz része az apostolnak az Úr Jézus Krisztusért. És már is ez is bátorítással is válhatok számára. Amikor a Szentlélek újra és újra azt adta a jeruzsálemi úttal kapcsolatban értésére, hogy ott fogság és nyomorúság vár rám. A Szentlélek Isten vezet a lelkiismereten keresztül is. Ez a következő fontosabb pont a Szentlélek vezetésével kapcsolatban. És a lelkiismeret alatt most nem azt kell érteni, amit ugye a világban gondolnak általában, hogy hát megbántottam valakit, és akkor volt egy kis lelkiismeret furdalásom, hogy most miért is okoztam neki fájdalmat, de hát aztán úgy túltettem magam rajta, és az élet folyt tovább a megszokott medrében. A lelkiismeret alatt azt a szót értem, amit a Biblia eredeti nyelve használ, a szüneidészisz, és ami, hogyha lefordítjuk ezt magyarra, akkor ez igazából azt jelenti, hogy együttnézés Istennel. Együttnézés a Szentlélek Istennel. Amikor a döntési helyzetemet, a kérdésemet együtt próbálom nézni Istennel. Amikor felteszem a kérdést, mert valami döntés élelődik bennem. Uram, nem ártok valakinek, ha így döntök? Vagy Uram, a Te ígéd nem tiltja ezt? Vagy nem ütközik ez a te szentségedbe, a te szeretetedbe? Istennel együtt nézem, hogy összhangban van-e a döntésem azzal, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És összhangban van-e azzal, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Aztán a harmadik, az Isten a Szentlélek vezetésével kapcsolatban, amit az igéből megérthetünk, az, hogy ő az élet körülményeinken keresztül is vezet. Igazából vezet azzal, hogy megszabja, hová tartozom, hol élek, melyik országban, mi a hazám, a népem. Isten mindig abban a körben vezet, ahová beállított bennünket. Aztán vezet az adottságainkon, a talentumainkon keresztül is. Nyilván, ha nekem botfülem van, akkor nem pályázom arra, hogy operaénekes legyek. De így van ez a lelki ajándékokkal is. És akkor most már különösen arról van szó, amivel kezdődött is az ige hirdetés, hogy honnan, hogyan tudom meg azt, hogy Istennek mi a terve velem, hogy akar-e tisztségben látni a gyülekezetben, milyen tisztségben, melyik szolgálati területen. Ő a lelki ajándékokkal, amelyeket tőle kapok, behatárolja a szolgálataimat. Mert hogy lehet olyan is, hogy valaki azt látja, hogy hú, az a másik testvér, milyen jól tud beszélgetni az emberekkel, és milyen jól tudja lelki gondozni őket. Milyen jó tanácsokat tud neki adni. Én is ezt szeretném tenni. És akkor elkezdi gyakorolni, és valami olyasmi történik, hogy többet át, mint amennyit használ. Mert neki nem azt a lelki ajándékot adja az Isten, hanem valami mást. Ezért, hát ezt is keressük, és kérdezzük az Urat, hogy hol akar ő látni bennünket, hogy milyen lelki ajándékot adott ő nekünk. Figyeljünk erre, kutassuk ezt, és aztán éljünk azokkal. Tehát Isten vezet az igén keresztül, a lelkiismereten keresztül, az életkörülményeinken keresztül, hogy kinyit és bezár ajtókat, és vezet a készségemen, engedelmességemen keresztül. Az a szó, amellyel az új szövetség eredeti nyelvében a vezetés meg van jelölve, az valóban így adható vissza egyrészt, hogy vezet a Szentlélek, irányít, hajt. Valahogy úgy, ahogy a benzin hajtja a járművet, vagy az elektromos áram hajtja a villanymotort. Aztán vezényel, mint ahogy a karmester vezényli a zenekarnak a munkáját. És milyen bántó tud lenni az, hogyha egy hang úgy kilóg. Nekünk van nagy karmesterünk, aki kész vezetni bennünket. Kérjük hát a vezetést, és ő meg fogja adni, hogyha mi engedelmességre kész lélekkel és vágyakozóan tekintünk rá, ő szemrehányás nélkül adja. Legyen ez így az ő kegyelméből. Ámen. ...463. dicséretünket keressük meg, és a második verszakát énekeljük. Kérjük ezzel is, Isten élő lelke, jöjj, légy vezérem itt. Úr Jézus, köszönjük, hogy valóban jobb nekünk, hogy visszamentél a mennybe, és elküldted a másik vigasztalót. Köszönjük, hogy a te szent lelked nálunk lakik, és bennünk marad. Ajándékozz meg a te lelkedtel mindnyájunkat. Tölts meg a te lelkedtel minket. Hadd legyünk mindnyájan szent lélekkel és hittel teljes emberek, akik a helyes úton járnak, és akik másokat is tudnak hozzád vezetni. Bocsáss meg minden engedetlenségünket. Bocsáss meg, amikor felhőbíráljuk igédet, amikor bizalmatlanok vagyunk. Bocsáss meg, valahányszor menet közben kitéptük a kezünket a te atyai kezedből. Megvalljuk, Urunk, hogy sok-sok nyomorúságunknak ez a veled szembeni bizalmatlanságunk az oka. Szeretnénk úgy fogadni tőled mindent, mint a kisgyerekek. Segíts ebben most előbbre lépni. Hadd legyen veled egészen személyes, egyre mélyülő, tartalmas, folyamatosan tisztuló lelki közösségünk, hogy a szemeddel irányíthass minket. Mi pedig hadd legyünk irányíthatóak. Őrizd meg minden eltévejedéstől, minden felesleges lótáshutástól. Az, hogy legyen bátorságunk csendben lenni, és legyen bátorságunk azt tenni, amivel te bízol meg. Engedd, hogy ezt is sokkal világosabban lássuk. Munkálkodj bennünk igéd és lelked által. Beszélj velünk most is, még kérünk tovább, a felolvasott igén keresztül is. Urunk, hozzád imádkozunk a betegekért is, s előtt hozzuk imádságunkban most a gyászolókat is, akik a veszteség terhe alatt roskadoznak. Úgy kérünk, hogy te gyógyítsd be a sebeiket, hadd találhassanak nálad vigasztaló Szentlélek Isten vigaszra. Imádkozunk hozzád, Urunk, egész egyházunkért, azért, hogy most különösképpen is könyörülj meg rajtunk minden gyülekezeten, és a presbiter választásban, hogy a te akaratod válhasson mindenhol valóra, hogy felismerhessük, érthessük, elfogadhassuk akaratodat ebben is. Imádkozunk egész népünkért, hogy hozzád fordulhasson végre. Imádkozunk azért, hogy boldog nép lehessen azáltal, hogy reát tekint bizalommal, és tőled várja a szabadítást. Kérünk, az Úr Jézus Krisztus nevében, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Most az Úr Jézus Krisztustól tanult imádsággal imádkozzunk együtt.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Annyi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Most a hirdetéseket hallgassuk meg. Mindenekelőtt sok szeretettel hívok mindenkit a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira. Csütörtökön 17:30-tól ifjúsági bibliaóra lesz, 18:00-ig kezdettel pedig bibliaóra, gyülekezeti bibliaóra. Vasárnap a szokott időben, tehát 10:00-tól istentiszteletek, ezzel egy időben gyermekistentiszteletek lent a gyülekezeti helyiségekben. A következő vasárnap az a hónap második vasárnapja lesz, ezért istentisztelet után imaórát is tartunk, tehát így készüljünk a következő vasárnapi együttlétre. Magamat ki kell javítani, mert azt hirdettem, hogy a csütörtöki bibliaóra 18:00-tól lesz. Miközben a bibliaórára járó testvérekkel azt beszéltük meg, hogy a téli időszakban 15 percen előbbre hozzuk. Tehát 17:30-tól lesznek a bibliaórák most a téli hónapokban. Az elmúlt vasárnap azok a testvérek, akik Erdélyből költöztek át ide az anyaországba, már itt maradtak istentisztelet után azért, hogy beszéljenek arról, hogy valamikor leülnek együtt, hogy egymást is kicsit megismerjék, akkor az a megállapodás született, hogy jó lenne, hogyha ezen a vasárnapon még újra hirdetném ezt, és hogyha vannak itt olyan testvérek, akik akkor nem voltak, akkor velük is lehetne még erről beszélgetni. Teljesítem hát ezt a kérést, azt kérem, hogy azok a testvérek, akik Erdélyből származnak, azok maradjanak itt egy rövid megbeszélésre istentisztelet után. Örömmel hirdetem azt, hogy szombaton délután a gyermekeinkkel, hittanos gyermekórás gyermekeinkkel, szüleikkel, a gyermekes családokkal leszünk együtt egy kötetlen délutáni együttlét keretében, amelynek a helyszíne a csíki pihenőket. 2 órára várunk ide mindenkit, tehát a gyülekező itt lesz, és innen indulunk majd együtt, és megyünk ki a csíki pihenőkertben, ahol Isten igéje is fog azért hangozni, úgyhogy a gyermekek számára is érthető legyen, de ugyanakkor játékra, beszélgetésre is lesz mód. Ez tehát most szombaton lesz, és 2 órakor találkozunk itt a templomnál. Meghívást kaptunk egy konfirmandus és ifjúsági találkozóra, amelynek az időpontja október 15-e szombat, 9:30-tól lesz ez az ifjúsági találkozó, délután 3 óráig, a helyszíne pedig a Vác Felsővárosi Református Gyülekezetnek a temploma, illetve gyülekezeti helyiségei. Hirdetem azt is, hogy a tervezett görögkatolikus templom javára jótékonysági hangverseny lesz ma este 19 órától az evangélikus templomban. Biztos tudjuk azt, hogy most ebben a hónapban kerül sor a népszámlálásra. Ezzel kapcsolatban kaptunk az egyházunk zsinatának elnökségétől egy köllevelet. Most ezt a köllevelet hallgassuk meg, melyet minden gyülekezethez elküldtek. Kedves testvéreink! Október 1-én megkezdődik a népszámlálás Magyarországon. Az összeírás során felvett adatok hivatalos visszajelzést jelentenek az állam számára, de nagyban segítik egyházunk munkáját is. Az összesített eredmények alapján lehet például meghatározni a legpontosabban közösségünk létszámát, a növekedés vagy a fogyatkozás tendenciáit, a reformátusok területi eloszlásában történt esetleges változásokat, az életkörülményeinkre vonatkozó adatokat, illetve más olyan fontos jeleket, amikre a pontos helyzetértékeléshez és a jövőnket befolyásoló feladatok meghatározásához van szükség. A népszámláláson való részvételt és a hiteles adatközlést a törvény kötelezővé teszi. A Központi Statisztikai Hivatal a tájékoztató levelet, illetve az adatfelvételi csomagot október 1-ig megküldi minden háztartásba. Idén először, október 16-áig az interneten is kitölthetjük az adatlapokat. A kérdőívek megválaszolására természetesen hagyományos módon is lehetőség van, önállóan, illetve népszámlálási biztos közreműködésével. A 2011-es népszámlálási kérdőívbe is bekerült a vallási, felekezeti kötődésre vonatkozó kérdés. Fontos változás azonban a korábbi gyakorlathoz képest, hogy az ide vonatkozó, mely vallási közösséghez, felekezethez tartozónak érzi magát, kérdés nem része a kötelezően kitöltendő adatlapnak. A kérdésre válaszoljuk, hogy református. Kérjük, hogy szánjanak időt és energiát a kérdés megválaszolására, és ne feledkezzenek el a számlálóbiztosnak jelezni, hogy az önkéntesen megválaszolható kérdésekre is válaszolni kívánnak. Tudjuk, hogy a magukat reformátusnak vallók száma meghaladja a gyülekezeteinkkel rendszeres kapcsolatot tartók létszámát. A magukat reformátusnak érzők megszólításának érdekében egyházunk készített egy egyszerű brosúrát és egy figyelemfelkeltő plakátot. Kérjük, hogy a plakátot helyezzék ki a templomban, ez megtörtént, továbbá a szórólapokat vigyék, és lehetőleg személyesen terjesszék mindenhol, ahol megítélésük szerint reformátusokat szólíthatunk meg. Segítségüket és a népszámlálás lehetőségének komolyan vételét megköszönve, szolgálatokra Isten áldását kérve testvéri köszöntéssel dr. Bölcskei Gusztáv püspök a zsinat lelkészi elnöke és dr. Huszár Pál főkonnok a zsinat világi elnöke. Nos, a szórólapokat megtalálhatjuk ott hátul, és kérjük, hogy amint itt a levélben is meg volt fogalmazva, terjesszük ezeket. Az elmúlt héten Ravatal mellett is meg kellett állnunk. Nagyfejejű Imrétől búcsúztunk, aki 1941. május 12-én Karcagon született, és ezesztendő szeptember 1-én Baján hunyt el. A mi urunktól kívánunk erőt, békességet és vigasztalást a gyászoló család minden tagjának. Most pedig tudja, hogy testvérünket hallgassuk meg a vasárnapi rádiós műsorral kapcsolatban.
Kedves testvérek, szinte pont egy hete volt az, amikor elhangzott itt a Soron következő rádiódásnak a reklámja, és már akkor sok testvér jött érdeklődve hozzám, aminek én nagyon örültem. Hideg zuhanyként ért a hír, hogy délután 2 órakor nem lehetett hallani a rádiódást, és teljesen tanástalan voltam, hiszen én annak rendje és módja szerint elküldtem, ahogy eddig is, az adást a megfelelő címre. A Budaörs Rádiót megkérdeztem, és ők elismerték a problémát, hát ez mondjuk tény, hogy nem ment le a rádióadás, és keresik ennek az okát, feltétlenül valami ottani technikai probléma, vagy esetleg egy emberi mulasztás volt ennek az oka. Ez az adás, ez ugye a szektákról szólt volna, és volt egy-két testvér, aki mondta, hogy ő az egy hónappal ezelőtti, tehát mától számítva 5 héttel ezelőtti adást, amik a jehovistákról szólt, azt sem hallotta, hogy ha valaki ezt meg tudja nekem erősíteni, akkor erre is megkérem a Budaörs Rádiót, hogy ennek is nézzen utána ennek a dolognak. Na most miután ezek az adások azért eléggé fontosak, és talán nem véletlenül keltette föl sok mindenkinek a figyelmét, ezek előbb-utóbb nyilván leadásra kerülnek. A soron következő adás az 3 hét múlva lesz, és az fogalmazunk így egy tematikus adás lesz, hiszen október vége lesz már ez az időpont, ha nem is 30-31-án, hanem 23-a, ez a reformációról szól, és az ezt követő adás alkalmakon kerül majd sor a szektákról, és ha szükséges, akkor a jehovistákról szóló adásnak a sugárzására. Én nagyon szépen köszönöm azt a visszajelzést, és hát nagyon örülök, hogy jó néhányan hallgatják, vagy akarták hallgatni ezt az adást. Sajnálom, hogy csalódást keltettünk, hogy ez nem sikerült. Köszönöm szépen.
Mi is köszönjük szépen. Isten iránti hála áldozatunkra is emlékeztetek minden kedves testvérünket. Az ige szavaival mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Most pedig a 470. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mind az 5 verszakával, az 5. majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!